Csák János közgazdász, egyetemi tanár, címzetes egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpontjának vezetője, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Mi lesz a társadalmi jövőképesség tudományának, ágának módszere, ha lesz ilyen tudományág? Társadalomtudomány? Reáltudomány? Statisztikai tudomány? Milyen lesz?
A legközelebb, amihez áll, az a klasszikus politikai gazdaságtan. Ami részben politikai filozófia, részben gazdaságtan, és a kettő együtt pedig morálfilozófia. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor bármilyen döntést hozunk, akkor elsősorban erkölcsi döntést hozunk. Például demográfiai kérdések, jó-e az, hogy egy entitás, mondjuk egy ország népesebb vagy kevésbé népes? Ugye vallási szempontból nézem, hogyha katolikus vagyok, akkor igen. Hogyha vannak olyan vallások, amelyek a gyereket nem helyezik olyan előtte, vagy nem úgy fogadják, mint mondjuk a kereszténység. De mindenképpen bizonyos döntéseket kell hoznom. Amikor döntök a költségvetésben, hogy mennyi menjen oktatásra, nyugdíjra, gazdaságfejlesztésre, akkor meg kell határolni, hogy mit tartok jónak. A gazdaságfejlesztést, mert abból munkahelyek lesznek, magabíró emberek, akik el tudják tartani a családjukat, így demográfiai dolgot, megfelelő adó fizetésük lesz, vagy minden csoportosítsak át nyugdíjra.
De ez eddig politika, pragmatikus döntések
sorozata. Morálfilozófiai döntés.
Erkölcsi célok érdekében.
Így van, így van. Ezeket kell tisztázni. Tehát ebből a szempontból a társadalmi jövőképesség index azt próbálja megragadni, hogy hogyan tudunk az imént végigbeszélt emberi jó szempontjából, kötődés, gyarapodás, szabadság, békebiztonság és megelégedettség szempontjából létrehozni egy olyan rendszert, vagy tudjunk beszélni erről, szavakat adjunk neki, hogy egy-egy politikai döntésben világossá, transzparenssé váljanak ezek a morálfilozófiai megfontolások.
Miért kell ehhez tudomány? Ezek a kérdések nem dőlnek el rendszerint választásokkor, amikor az emberek a programokból választanak, és amelyik számukra, az ő moráljuk számára megfelelőbb, azt fogják támogatni szavazataikkal, és akkor az az irány.
Igen, de a választásokkor egy csomagra szavaznak az emberek, aminek nagyon sok ága, boga, apró részlete van. Ugye lehet azt mondani, hogy bizonyos mondjuk politikai filozófiák mellett érvelő pártokat választanak, de nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sokszor mondjuk a költségvetési döntések, és Amerikától kezdve akármeddig, ott már nem morálfilozófiai kérdések alapján dőlnek el, hogy hova megy a pénz, hanem egyszerűen jobb lobbisták képesek ezeket a különböző közösségi erőforrásokat elterelni maguk felé. Ugye Amerikában, vagy a nyugati világban egy néhány évtizeddel ezelőtt kialakult erre egy másik tudományos módszer, ez a közösségi döntések elmélete, amely azt próbálta megnézni, hogy hogyan születnek a közösségi javak feletti döntések. És azt állapították meg, hogy vannak a politikai pártok, vannak az üzleti körök, vannak a háztartások, van az akadémiai szféra, és ezek valamilyen bonyolult és gyakran esetleges módokon megállapodásokat kötnek. Ugye ennek lett mondjuk egy marxista magyarázata, ez a katonai industriális lobby, vagy katonai pénzügyi lobby, amelyikre azt mondták, hogy na hát ez eltereli a pénzeket, és ezért nem optimális mondjuk Amerikának a fejlődése. Tehát a választásokkor nagy csomagokat választunk, de az, hogy folyamatosan értelmes vita legyen, hogy azt akarom-e, hogy a kötődések erősödjenek. Tehát a döntés az szerint legyen egy-egy döntésben, vagy egy-egy akár költségvetésben, vagy más döntésben, hogy az erősíti-e a kötődéseket, vagy sem. Mert ha erősíti, akkor jobb minőségű, jobb emberek lesznek, mert jobban felvértezett emberek, tehát az ország is képes lesz, ország is jövőképesebb lesz, ugyanis az a helyzet, hogy nincs olyan, hogy jövőképes ország nem jövőképes állampolgárokkal, és nincs olyan, hogy jövőképes állampolgárok nem jövőképes ország.
Tehát akkor, ha, csak hogy lássam, hogy értem-e, ki fog dolgozni a tudományág egy olyan rendszert, amiben ha beírjuk például azt, hogy a kötelező iskoláztatási határ csökkentése vagy emelése, akkor ki fogja dobni, hogy ez a jövőképesség szempontjából helyes vagy helytelen irány?
Lehet így is fogalmazni, tehát odáig mennék el, hogy ezt a kérdést értelmesen, transzparensen kifejtett érték szempontok alapján lehet értékelni.
Tehát, hogy a dolgot önmagában lássuk. Sallangoktól, propagandától, ellenpropagandától mentesen.
Így van, tehát ez egy tulajdonképpen egy platform, egy vita platform. Manapság ez úgy történik, például ugye én az Egyesült Államokban dolgoztam ilyen kutatóként, hogy van egy probléma, és akkor azt az adott minisztérium kiküldi mondjuk 10 ilyen agytrustnek, think tanknek. Különböző politikai vagy morálfilozófiai hátterű tinknek, mindegyik elmondja a véleményét, és akkor azon elgondolkodnak, hogy most melyik felé hajlítsák egy kicsit a szabályozást. Mi azt mondjuk, hogy mi az általános emberi jót ide kitűzzük, és azt mondjuk, hogy na akkor te konzervatív, te liberális, te kereszténydemokrata, te kommunista, te szocialista, te szociáldemokrata, ha elfogad, ezért tesszük világossá, hogy mit tartunk az emberi jóról, vajon ebből a szempontból ez lesz az álláspontod? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 200 valahány év, tehát a nagy francia forradalom óta eltelt időszak a nyugati világban, egy kissé értelmetlenül doktrinerített bennünket. Akár a tudomány oldaláról, akár a politika oldaláról, és ezt ki kell nyitnunk ahhoz, hogy a nyugati világ meg tudjon újulni, és ezért vissza kell térnünk az értékek tisztázásához, vissza kell térnünk ahhoz, hogy mi a jó.
De ez nincs benne a saját történelmünkbe? Amiben annyi rossz volt már, hogy azokról legalább biztosan tudjuk, hogy az nem jó. Például a háborúk, a gyűlölködés, a fegyver, nem jó. Nincs benne a saját történetünkben, hogy mi a jó. Jó például a család. Azt senki nem vitatja, hogy az jó dolog, hogyha az embernek gyerekei vannak, meg nagyszülei vannak, meg együtt él.
Egyetértek önnel, ez azonban nem ilyen egyértelmű. Hogyha elmegy Brüsszelbe, a család, mint kifejezés, alig-alig fordul. Googlezze meg az EU dokumentumokat. A family, mint kifejezés, nem túlzottan sűrűn fordul elő. Gary Becker, aki ugye Nobel-díjas közgazdász, ő volt az, aki talán úttörő módon az emberi tőkével foglalkozott, és az ő körében voltak olyan közgazdászok, akik a családot, azt hiszem pont Samuelson volt, a családot három tagból álló, egyébként teljesen a racionális döntések elmélete alapján álló egységnek kezelte. Tehát
kötődés nem volt benne.
Meg szabadság, megegyezések voltak, tehát közgazdasági fogalmak. Tehát nem olyan egyértelmű, tehát vissza kell hoznunk ezt a mondatot, hogyha elmondta volna, hogy a család és a kötődés jó, és ami ezekben ezeket elősegíti, az jó, azt a világon, a nyugati világban nem mindenütt fogadnák el.
Mi lesz a tudomány teljesítménye? Kinek szánják? Ki fogja ezt használni?
Hogyha sikeresek leszünk, akkor ez olyasmi lesz, mint a GDP, vagy a versenyképességi index, vagy a Doing Business Index. Transzparensen látszik, hogy mi van benne, és akkor az országok rangsorba kerülnek. Mit tudom, Magyarország, vagy nem tudom, Kambodzsa bizonyos helyet foglal el, és hogyha az ottani politikai döntéshozók azt mondják, hogy jé, miért vagyunk a 60. helyen, mikor mi szeretnénk a 40. lenni. És akkor meg tudják nézni azokat az elemeket, amelyeken, hogyha javítanának, akkor hova jutnának el. Ugye a mi indexünk annyival több, mint a többi, hogy mi megmondjuk, hogy ha te előrébb jutsz ezen a ranglistán, vagy följebb, tehát jobb helyzetbe kerülsz, akkor az valószínűleg jobb emberi életet fog létrehozni a te az emberek szempontjából a te országodban.
De nem fogja nagyon szennyezni az index teljesítményét az, hogy például az egyik kulcsfogalom a szabadság iránti érzésünk, az nem feltétlenül ugyanaz itt Budapesten, mint Kambodzsában?
Teljesen igazam van, ezért is van, hogy a Kínai Társadalomtudományi Akadémiával dolgozunk, mert valóban úgy van, hogy különböző kultúrákban ugyanazon fogalmaknak nagyon más a holdudvara. De mondok egy példát, néhány hónappal ezelőtt márciusban volt az első nemzetközi konferenciánk. És ott volt George Friedman, aki a Geopolitical Futures nevű cég, a legnevesebb geopolitikai elemző, és ott volt a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Európai Intézetének a vezetője Huang Ping úr. És akkor megpróbáltuk összeegyeztetni, hogy oké, okay, de mi az, ami közös? Ugye ez a két ország elég nagy feszültségben van ma is egymással. És eljutottunk oda, hogy a kínaiaknál nyilvánvalóan a közösség sokkal erősebb tényezőt jelent. Tehát ott például azt mondják, hogy semmi probléma azzal, hogyha segítek a családtagjaimnak. A nyugati világban ez nepotizmust jelentene egyébként, de ők úgy tartják, hogy ez jó. És érdekes módon, mondjuk 2600 évvel ezelőtt ez a nyugati kultúrában is így volt. Úgy hívták, hogy oikeiosis, ó görögül. Ez az otthon teremtés. Az oikeiosis azt jelenti, hogy mindannyian, mint individumok, egy ilyen kör közepén vagyunk, mint amikor vízbe beledobunk egy kavicsot, és ilyen koncentrikus körökben kezdünk létrehozni magunk körül társas létet. A családunk, az utcánk, a falunk, a városunk, a nemzetünk, és így tovább. És ezek a koncentrikus körök egymást áthatva hoznak létre nagyon erős társadalmi szövetet. Ezt a kínaiak ma is így tartják. Mi, nyugatiak, mi individualistábbak vagyunk, tehát mi azt mondjuk, hogy mindenki, hogyha egyénileg a saját optimumot létrehozza, az valamilyen láthatatlan kéz révén, az létrehozza a társadalmi optimumot is. Az látszik a nyugati civilizációk történetéből, hogy egy bizonyos fáradtság jött el. Az emberek vágynak arra, hogy ezeket a kötődéseiket, a szabadságukat, a gyarapodásukat segítsék. Azok a politikai folyamatok, amik most mennek, hogy a középosztály elszegényedik, mondjuk a Trump jelenség, hogy kitelepültek a gyárak a Kínába meg más helyekre, és az a munkásosztály elvesztette a létalapját. Tehát ezek mind visszautalnak ezekre a kérdésekre, és ezek most kinyílnak, ezért szerintem most időszerű az, hogy jövőképességgel foglalkozzunk.
Tárgya lesz a vizsgálatoknak bármikor is a tekintély iránti viszonyunk, a vezetés iránti igényünk? Mert ez is valószínűleg más és más, talán még országonként is.
Így van. Tehát úgy fest a dolog, hogy mi nem fogunk eredeti adatfelvételeket végezni, hanem meglévő indikátorokból és indexekből szedjük össze a dolgokat. Az egyik ilyen pillérünk, amit úgy hívunk, hogy ökológiai és geopolitikai pillér, az például azt vizsgálja, hogy egy-egy ország klímája, földrajzi elhelyezkedése, energiaellátottsága, kommunikációs hálózatai mennyire engedik, hogy kibontakozzon. És ebbe beleilleszkedik az, hogy milyen intézményi és vezetési szervezési módszerek vannak. Tehát ugyanazt az eredményt el lehet parancsuralmi rendszerben érni, és el lehet demokratikus rendszerben érni. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy Kína meg India viszonyát. Hogy milyen az elmúlt 50 évben milyen előrejelzések voltak, hogy melyik ország fog jobban fejlődni. De egyfőre jutó GDP-ben, vagy bármi másban.
Az egyének jóléte mind a két modellben lehet ugyanolyan mértékű, nem? Amit ők éreznek.
Azt nem tudjuk, hogy mit éreznek. Lehet mérni az egyfőre jutó GDP-t. Az, hogy mit éreznek, azért az a kötődés, a gyarapodás, a megelégedettség, a szabadság, vagy a békéről és a biztonságról, azt meg kell nézni egyes mutatóban. Én most nem tudom megmondani, hogy Kína meg India hol fog elhelyezkedni ezen a skálánkon. Azt tudom megmondani, hogy Magyarország
hol fog. De a cél az, hogy ezen a megelégedettségi skálán a lehető legmagasabb szintek felé haladjunk folyamatosan. Hát végül is emberek vagyunk, saját felénk hajlik a kezünk, tehát mi akarunk jobban élni ott, ahol épp vagyunk, nem?
Igen, erről van szó, hogy ez az index azt vizsgálja, hogy közeldünk-e a jó élethez, ahogy a filozófiából és a történeti örökségünkből tudjuk, vagy pedig arra törekszünk el, hogy mi maximalizáljuk a hasznunkat.
A kettő között nem lehet, hogy olyan hártyavékony a különbség, hogy alig lehet akár indexel meghatározni? Hát ha van nyilván, aki ha maximalizálta a hasznát, attól érzi magát jól.
Így van. Na de pont ezért mondom, hogy mi azt próbáljuk megnézni, hogy nem csak egyéni szinten, hanem a társadalmi entitás maga mennyire képes értelmezni a világot és megszervezni önmagát, azt az életmódot, ahogy él. Onnan már, akkor már kiléptünk az individumból, akkor már a társas létet próbáljuk fölmérni.
De bocsánat, az individuumnak a mi társadalmunkban van valamiféle vágya a társas létre? Ebbe teljesen biztosak? Hát itt mindenki saját harcosként próbál küzdeni. Elég, hogyha mondjuk egy egészségügyi ellátásért folyó küzdelemről beszélünk. Ott mindenki, mint egy szamuráj, saját magáért harcol.
Hát vannak olyan, persze, vannak olyan felmérések, ugye Európára nézve például többször kimutatták, ugye időnként ismétlik ezt a vizsgálatot, hogy a magyarok és a britek a legindividualistább nép, ugyanakkor a legcsaládszeretőbb nép.
Addig terjed a közösség iránti elképzelésünk, a családig. Már ami az utcában van, az sem mindig érdekel.
Így van, de azért ugye az, hogy mondjuk Magyarország létezik több mint 1100 éve. Tehát valamilyen módon ez a jövőképesség, tehát időről időre döntéseket kell hozni, és ugye nem egy békés helyen vagyunk, elég húzatos ez a Kárpát-medence, ismerik a történelmünket. Tehát valami mégiscsak van, ami miatt a különböző történelmi korokban úgy értékelték az akkori döntéshozók, vagy a hétköznapi emberek, hogy érdemes azt az életmódot, amit élnek, megőrizni, megvédeni és újra termelni. Van egy csomó ország, ami eltűnt. Van egy csomó nép, ami eltűnt. Nézd meg az etruszkokat.
Nem lehet, hogy csak az uralkodó, a mindenkori uralkodó osztályok, döntéshozó osztályokról fog szólni? Egy ilyen jövőképesség tudomány? Aki nem. Kezében végül a döntés van.
Igaza van, és ez többször felmerült, hogy ki is a címzett, hogy nem is az uralkodó osztályt, hanem inkább az elitet mondanám, tehát a döntési pozícióban lévőket, mert tehát az uralkodó osztály ez egy olyan marxista dolog, amit értelmezhetetlen, mert ki uralkodik. Még már kívze, igen. De valóban igaza van, hogy ki ennek az egésznek a címzettje, és én azt mondom, hogy a gondolkodó emberek. Tehát aki akár egy kis közösséget is irányít, ugye a modernitásban állandóan azt mondjuk, hogy nagy rendszereket kell megváltoztatni, emelni kell a fizetéseket, holott jól tudjuk, hogy Magyarországon is az, hogy én bemegyek, most nem tudom, STK-nak hívják, vagy tehát az egészségügyi intézménybe, nem a fizetésem múlik az, hogy valaki hogy szól hozzám, hanem azon az emberen, annak a neveltetésén, hogy tisztességesen ember számba vegye a beteget, és a beteg is őt. Vagy beülök egy taxiba. Tehát ezek a címzettek, illetve maga az életünk az ilyen tereken zajlik elsősorban. Tehát ha ennek az indexnek csak az elit a megcélzott célközönsége, akkor nem sokat csináltunk.
Fogják valószínűleg olvasni általános képesítéssel bíró emberek is meg fogják belőle tudni állapítani, hogy az a döntés, ami egy irányt kijelöl, az jövőképes döntés, vagy nem jövőképes döntés? Tehát erre például jó lehet egy ilyen tudomány? Vagy ennél azért bonyolultabb a dolog, mindig konferenciát kell csinálni, hogy ez kiderüljön?
Hát több útja van, ugye ön bizonyára jobban tudja, hogy az interneten, vagy az ilyen ebből a műsorból is, hogyha egy-egy mondatot bevágunk, hogy az érdeklődést támaszt valaki, utána néz, különösen, hogy az új generációk mennyire akarnak elmélyedni. Ha mi ki tudunk váltani vitákat, És nem csak itthon, ezért dolgozunk a nemzetközi partnerekkel, hogyha vitákat tudunk generálni, akkor azt hiszem jó úton járunk. Én mindig abban voltam, amikor vállalatot vezettem, akadémiai dolgokkal foglalkoztam, hogy a válaszoknál sokkal fontosabbak a jó kérdések. És mi emberek úgy vagyunk fölépítve, a magyarok meg aztán főleg, mert olyan kíváncsi népek vagyunk, hogyha kap egy kérdést, a magyar az megválaszolja. Elgondolkodik és megválaszolja. Most vagy jól, vagy nem jól. Tehát nekünk az a célunk, hogy jó, vitatható kérdéseket vagy állításokat tegyünk.
Látják, hogy kik azok, akik valójában akarnak vitatkozni? Mert a döntéshozói szinteken, függetlenül attól, hogy éppen ki van kormányon, van egy olyan hozzáállás, hogy én vagyok az erős, te vagy a gyönge, nem fogok veled vitatkozni. Mert én kaptam legitimitást arra, hogy arra menjek, amerre én akarok.
Ennek van egy pszichológiai oka, tehát amikor valaki akár politikában, akár vállalati pozícióba kerül, az nyilván azért kerül oda, mert kampányolt rá, el akarta érni, tehát tele van a feje elképzelésekkel. És gyakran, amikor egyszerűen nincs ideje arra, mert éppen a dolgok megvalósításán dolgozik, nem tud foglalkozni vele, akit nem hallgatnak meg, az nyilván úgy érzi, hogy lebecsülik, nem foglalkoznak vele. Tehát ez egy pszichológiai dolog, de az, hogy ezek a döntéshozók ezt figyelembe veszik, vagy nem, az az intellektuális magával ragad. Tehát azon az erő múlik, hogy az az index, amit kihozunk, mennyire magával ragadó intellektuálisan.
Nagyon jó, muszáj lesz vele foglalkozni, mert egyszerűen pontosan, nagyon jó.
Pontosan. És ez lehet, hogy van olyan közönség, amelyiknek konferencia kell. Én azt látom, ahova csak utazom a világban. Nagyon sok üzletember vagy politikus ismerősömmel leülünk beszélgetni, akár egy kávé mellé, vagy ebéd mellett, vagy a tárgyalás mentén, és elkezdünk anekdotikusan a jó életről beszélgetni. Amikor a gyerekéről beszél, amikor arról beszél, hogy mit csinált a hétvégén, anekdotikusan beszélünk erről, és akkor vannak olyan összehasonlító jelentések, hogy fú, de jó lenne, hogyha lenne több időm a gyerekeimre. Fú, de jó lenne, hogyha el tudnék jutni ide vagy oda. Hú, de jó lenne, hogyha el tudnám olvasni ezt a könyvet. Tehát anekdotikusan ez megvan, hogy mit tartunk jónak, és ezt azt veszem észre, hogy a jövő képesség koncepciójában hogyan módszeresen lehet erről beszélgetni. Mert akkor külön tudjuk választani, hogy oké, akkor most mi az, ami neked igazán a prioritásod, hogy a kötődéseidet szeretnéd erősíteni, a gyarapodásodat, a szabadságodat, a megelégedettségedet, vagy a biztonságérzetedet. Tehát egyszerűen módszeresebbé lehet tenni ezt a beszélgetést.
Van-e, ha már a gazdaságról is beszélünk egy kicsit így a végén, van-e jó módja annak, hogy a rendszerváltástól napjainkig tűzzel, vassal, vérrel, verítékkel építgetett saját vállalkozásokat, amelyek mára nagyon sok esetben nagyon nagyra, nagyon jelentősre nőttek. Hogy kell átadni a következő generációnak? Mert az idő a biológiai óra ketyeg.
Hát ez az tulajdonképpen az életnek az egyik legnagyobb feladványa. Ugyanis ugye itt javakról van szó, és a javakat megszerezzük, működtetjük és továbbadjuk. Nyugaton például a családi vállalkozások transfere, tehát átadása a következő nemzedéknek az egyik legnagyobb pszichológiai és az üzleti iskolákban az egyik legnagyobb problémakör, amivel foglalkoznak. Képzeljük, hogy valakinek több gyereke van, az egyik jobban értene hozzá, a másik kevésbé, és akkor így különbséget kell tennem a gyerekeim közül.
Ezt hogy egyik akarja, a másik meg nem.
Másik meg nem akarja, vagy egyik sem akarja, csak a pénzt akarják, akkor el kell adni. Itt arról én azt hiszem, hogy azt kell észrevennünk, hogy az anyagi javainkat a világon úgy kell kezelnünk, mintha csak a kezelésbe kaptuk volna.
Bizalmi kézbe?
Hát igen, most a Jóisten szerencsét adott, és önnek van egy kitűnő 5 milliárd árbevételű cége. Ezt én az ön helyében nem oktrojálnám, nem kényszeríteném rá a gyerekeimre. a gyerekeim alakítsák ki a maguk életét, azt az életet, ami az ő jó szellemű életüket elősegíti, ne az én álmaimat kényszerítsem rájuk.
De én ezért küzdöttem, csatákat vívtam.
De az az ön élete volt. Az az ön élete volt. Tehát ez az egyik része, hogy ne kényszerítsük másokra. A másik pedig, hogy lehet ezt intézményesíteni. Mindig azt a példát szoktam hozni, hogy nem magyar példát hozzak. Ott van a GE, amelyik hát kb. 120 éves vállalat. A GE egész élet folyamán hát volt legalább 10 000 igazgatósági tag, vezérigazgató, vezető. Mindegyik váltogatta egymást, és mégis a GE eszme az ment tovább. Tehát, hogyha valóban olyan értékes az, amit ön fölépített, vagy valaki fölépített, akkor arról kell gondoskodnia, hogy a legjobb kezekbe kerüljön ahhoz, hogyha az jó eszme, hogy az eszme megmaradjon. De történetesen, hogy most miért az 5 vagy 7 gyerekem közül valamelyiknek a nyakába várjam, az szerintem nem jó válasz erre. És hadd mondjak egy konkrét példát, amikor én könyvkiadó voltam, akkor volt egy könyvkiadó kollégám, aki képeket gyűjtött. És egyszer megkérdeztem, hogy te figyelj, hát mit fogsz csinálni a képekkel, mert beteg volt. És azt mondta, hogy oda fogom adni egy múzeumnak, egy párat eladok, mert nem akarom a gyerekeimre kényszeríteni az én ízlésemet, meg azt, amivel én foglalkoztam.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csák János közgazdás címzetes egyetemi tanára, a Budapesti Corvinus Egyetem társadalmi jövőképességkutató központjának vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.